Vizsgáljuk meg a befogási keresztmetszet bejelölt pontjainak feszültségi állapotát a megadott teher hatására, valamint határozzuk meg a pontok fő feszültségeit. Az ábrán látható tartószerkezetünkre egy F egyenlő 3 kN-os nagyságú függőleges Z-irányú erő működik. A feladat leírása alapján először számítsuk ki a befogási keresztmetszetben ébredő igénybevételeket az F-erő hatására. Az F-erő a keresztmetszetünket párhuzamos állású, tehát a keresztmetszetünket elnyírni szeretné, érintő irányban működik a keresztmetszethez képest, tehát az erőnk egy Z-irányú nyírúerőnek minősíthető. A nagysága tehát 3 kN, valamint könnyen rájöhetünk arra is, hogy az erőnek van forgatóhatása, hiszen a befogási keresztmetszetben rögzített XYZ koordináta rendszer X és Y tengelye körül képes forgatni ez az erő. Az Y tenger körüli forgatása egy hajlító nyomatékot eredményez a keresztmetszetben. Ugye ezt egyrészt láthatjuk onnan is, hogy ez a forgató hatása a keresztmetszet egyik részét húzni, a másik részét nyomni szeretné, mint ahogyan ez a hajlító nyomatékokra jellemző. Másrészt megállapíthatjuk onnan is, hogy ez egy hajlító nyomaték, hogy tudjuk azt, hogy a keresztmetszet síkjába illeszkedőt, tengely körül forgató nyomatékokat hajlító nyomatékoknak kell minősítenünk. Tehát az MY nyomaték egy hajlító nyomaték lesz, amelynek nagyságát ki tudjuk számítani oly módon, hogy az erőt szorozzuk az Y tengelyig mért karjával, vagyis L1 hosszúsággal, tehát MY egyenlő F-szer L1, vagyis 3 szorozva 1,2 méterrel, az így kapott nyomaték pedig 3,6 kN lesz. Az F-erőnk forgat az X-tengely körül is, ez a tengely a keresztmetszet síkjára merőleges állású tengely, tehát annak normálisába esik, és ebben az esetben tudjuk akkor azt, hogy az e körül forgató nyomaték egy csavaró nyomaték lesz a keresztmetszet viszonylatában, tehát az F-erő hatására egy M csavaró nyomaték keletkezik az X tengely körüli forgatásból. A nagyságát kiszámíthatjuk az F erő és az F erő X tengelyig mért karjának a szorzatából, amely ugye az L2-es távolság, tehát F-szer L2, vagyis 3 szorozva 0,4-jel. Ezt kiszámítjuk, akkor ez pedig 1,2 kN lesz. Tehát ezen igénybevételek működnek a keresztmetszetünkben. A keresztmetszetet fordítsuk ki, rajzoljuk le, ugye ez megtörtént, egy körkeresztmetszetünk van, és rajzoljuk be ebbe a felvázolt keresztmetszeti rajzba a megkapott igénybevételeinket, tehát van egy Z-irányú, lefelé mutató nyírúerőnk egyszer, amely TZ, van egy Y-tenger körül forgató hajlító nyomatékunk, az előzőek alapján akkor tudjuk, hogy ez a nyomaték, amely az Y körül forgat a keresztmetszet felső felét húzni fogja, az alsót nyomni. Próbáljuk itt is ezt működtetni, tehát felül húzunk, alul nyomunk, ezt a forgatást ebből az irányból látjuk pozitív forgatásnak, tehát órával megegyező forgatásnak, tehát az azt jelenti, hogy ebbe az irányba kell, hogy mutasson az MY hajlító nyomatékunk vektora, hiszen ahonnan a pozitív forgatást látom, abba az irányba mutat a nyomatékvektor. Van még egy csavaró nyomatékunk is, amely az X-tengely körül forgat, ugye az X-tengelyt itt pontként látjuk, tehát a papírsíkjára merőleges állású tengely körül forgat a hármas nagyságú erőnk hatására a nyomaték, tehát egy ilyen csavaró nyomaték működik a keresztmetszetben. Tehát egy MCX. A feladatunk az, hogy ezen igénybevételek hatására bejelölt pontokban számítsuk ki a feszültségeket, vizsgáljuk meg a pontok feszültségi állapotát, valamint a pontok fő feszültségeit állapítsuk meg. A feszültségek számításához szükségünk lesz a keresztmetszet különböző jellemzőinek az ismeretére. Kezdjük ennek a meghatározásával a további részét a feladatnak. Tehát egyrészt szükségünk van egy Y inerciára, majd ugye a nyomatékból és a nyílóerőből számított feszültségekhez lesz erre szükségünk. Az Y főinerciát pedig ugye kör vonatkozásában R negyediken szer pi per 4-es összefüggéssel tudjuk meghatározni. Az R ugye 3 cm, vagyis 30 mm. Tehát akkor 30 a negyediken szer pi per 4-jel kapjuk meg az inerciánkat. Ez 6,362 szor 10 az ötödiken milliméter a negyediken lesz. A csavaró nyomatékból származó feszültség számítására szükségünk lesz a poláris inercia ismeretére. Ennek összefüggés, hogy a körnél R a negyediken szer pi per 2, vagyis 30 mm szer pi per 2 lesz, természetesen az az előző inerciánk dupláját fogja eredményezni, tehát 1,272 szor 10 a hatodikon lesz a megoldás. Illetve a nyírás számításánál szükségünk lesz majd a statikai nyomaték ismeretére, viszont a statikai nyomaték nagysága függ az adott pont helyzetétől, amelyiket éppen vizsgáljuk. Tehát akkor statikai nyomatékot kell értelmezni külön a Q és külön a P pont vonatkozásában is. A Q-nál rájöhetünk arra, hogy nincs a Q pont fölött elcsúszni akaró rész, tehát nincs valós keresztmetszeti területünk már, ezért annak nincs statikai nyomatéka sem az Y-tengelyre, tehát ott nulla lesz az ő vonatkozásában a statikai nyomaték. A P pontnál ez már nem igaz, hiszen a P pont magasságában a keresztmetszetet vízszintes irányban elvágva, kapunk egy keresztmetszeti részt, egy félkört, amelyet elcsúszni akaró résznek minősítünk, és ezen elcsúszni akaró résznek az Y-tengerre már tudjuk a statikai nyomatékát számításba venni, tehát az így kiszámolt statikai nyomaték az Y-tengerre, az a P pontra lesz érvényes. A statikai nyomaték pedig nem más, mint a vizsgált síkidom, vagyis a félkör területe, amely ugye erre egy négyzeten szer pi per 2 lesz, tehát 30 a négyzeten szer pi per 2 szorozva a súlyponti koordináta távolságával az Y-tengelyig mérve, ez pedig ugye tudjuk, hogy 4R per 3 pi-vel vehető számításba, vagyis 4-szer 30 per 3 pi. Számítsuk ki akkor a statikai nyomatékot, ez 1,8 x 10 a negyediken milliméter a köbben lesz. Tehát ismerjük az igénybevételket, ismerjük a feszültség számításokhoz szükséges keresztmetszeti jellemzőket, most már akkor kiszámíthatjuk a feszültségeket a megjelölt pontokban, kezdjük a P pont vizsgálatával a megoldást. A P pontunkat elemilyen kis környezetével, egy elemi hasábként kiragadtuk a tartószerkezetünkből, ezt külön lerajzoltuk ide. Érdemes észrevenni, hogy ennek a hasábnak az előső síkja az, amelyet itt egy négyzetként látunk, tehát amely sík belefekszik a keresztmetszet síkjába. Tehát a keresztmetszeti feszültségeket, amikor számolni fogjuk, azok erre a síkra lesznek érvényesek, ebben a síkban fognak működni. Vizsgáljuk meg pontosabban akkor azt, hogy az egyes igénybevételekből a P pont keresztmetszeti síkjába eső oldallapjában milyen feszültségek fognak ébredni. Érdemes észrevenni, hogy a P pont rajta fekszik az Y-tengelyen, amely ugye az MY egyenesen hajlító nyomatékunk semleges tengelye lesz. Ugye ez a nyomaték a felső keresztmetszeti részt húzza, az alsót nyomja, de a P pont esetében, hogy a semleges tengelyen elhelyezkedő, nem okoz semmiféle feszültséget, tehát a hajlítás hatására nem jön létre feszültség ebben a pontban. Tehát akkor marad a nyírás és a csavarás, a nyíróerő természetesen az irányának megfelelően a P pontot lefelé szeretné elnyírni, tehát ezen síkjában egy lefelé mutató nyíró feszültség ébred, illetve a csavarás hatását a jellegéből fakadóan, ha megvizsgáljuk, akkor ennél a pontnál ugyancsak egy lefelé mutató nyírást fog produkálni. Tehát két nyíró hatásunk van, egyik a nyíróerőből, másik a csavaronyomatékból származik, mindkettő egy lefelé mutató azonosségban működő tau feszültséget, nyíró feszültséget okoz, tehát akkor ezt ennek megfelelően összegezni tudjuk. Összességében megállapítható, tehát hogy akkor itt egy lefelé mutató nyíró feszültség ébred a két hatásból. Tau feszültség P pontban, és az indexe pedig XZ lesz, hiszen az X normális húsíkban működik egy Z irányban. Ne feledkezzünk meg a dualitás tételéről, tehát ha ebben a síkban működött egy ilyen tau feszültség, akkor a rámerüleges síkban ellentett forgatás értelemmel azonos nagyságból is ébredni fog egy tau feszültség, ez akkor tau P Z normális húsík X irány, tehát ZX lesz. Számítsuk ki ezt a tau feszültséget, ugye tudjuk akkor, hogy a sigma X nulla, hiszen a hajlításból nem alakul ki itt feszültség, tehát ezt az egyértéket kell itt meghatároznunk. Tehát tau P X Z, összegezzük a csavarás és a nyírás hatását, mindkettőből lefelé mutató, tehát negatív feszültség ébred, a nyírásból S vesző Y-szor TZ per Y szor B, nagyságú feszültség a csavarásból pedig MC per E0 szor R nagyságú feszültség. Helyettesítgessünk be a képletünkbe, a statikai nyomatékot kiszámítottuk, tehát mínusz 1,8 szor 14-en szor a nyíróerővel, ami 3 kN, ezt newtonba átváltva 3-szor 1000-et fogunk beírni, osztva a kiszámított inerciával, 6,362 szorozva 10^5-nel, és szor a B értékkel a nevezőt még, amely a keresztmetszet szélessége a P pont magasságában, ezt ugye az átmérőnek felel meg, tehát 60 mm-nek. Vegyük figyelembe a csavarásból adódó feszültségi értéket is. Csavaronyomatékunk 1,2 kN, tehát 1,2-ször 10^6 Nm, ugye a kilót és a métert is átváltva, osztva a poláris inerciával, ez 1,272 szorozva 10^6-nal, és szor a P pontig mért sugárirányú távolsága, tehát a P és a súlypont távolságával, ez nem más, mint a körsugara, vagyis 30 mm. Számítsuk ki tagonként a megoldást, az első tag mínusz 1,415-re adódik, a második pedig mínusz 28,302-re, összesen pedig akkor a teljes nyíló feszültségünk a két hatásból 29,717 newton per négyzetmilliméter. Tehát ismerjük a keresztmetszeti síkba is arra merülegesen felvett oldallapokban működő feszültségi értékeket a P pont vonatkozásában, de tudnunk kell azt, hogy ezeket a síklapokat más helyzetben is felvehettük volna, tehát máshogy metszük el ennél a koordinátánál a tartót, nem a tengelyre merülegesen veszem fel a keresztmetszeti síkot, nem ahhoz igazítva állítom be a elemi hasábunkat, tehát összegezve ezt a gondolatot, a hasábunkat elfordított helyzetben is vizsgálhatnánk, tehát a jelenlegi síkhelyzetektől eltérő síkhelyzetekben természetesen más feszültségi értékek adódnának ezen új helyzetű síkokban. Végtelen sok síkhelyzetet vehetünk ezáltal figyelembe, ugye a kockánk elfordításával. Minden síkhelyzetben más feszültségérték alakul ki, és valamennyi sík a hozzájuk tartozó összes feszültségvektorral együtt adják meg a P pont feszültségi állapotát. Láthatjuk, hogy az Y normális húsíkban nem találkoztunk feszültséggel, tehát nem kaptunk ide feszültségi megoldást, tehát megállapítható, hogyha van egy olyan sík, amely menne, nincs feszültség, akkor ott síkbeli feszültségi állapotról beszélhetünk. Tehát a P pontunk síkbeli feszültségi állapotban van, ennek a síkja pedig az XZ sík lesz. Vizsgáljuk meg akkor ez alapján, hogyha figyelembe vesszük az összes többi lehetséges sík helyzetet is, az Y-tenger körüli elfordítással, hogy a bennük kialakuló feszültségeknek melyek lesznek a szélső értékei. Tehát az összes sík helyzetet figyelembe véve érdekel minket a lehető legnagyobb és a lehető legkisebb feszültség. Ebben segít bennünket az úgynevezett feszültségi morkör. Ennek felrajzolásához kiindulásképpen felvettünk egy sigma tau koordinátarendszert. Ebben a koordinátarendszerben ábrázoljuk az egyes síkok feszültségi paraméterét. Kezdjük az X normálisú síkkal, tehát hogy rajzoljuk fel az X normálisú síkba működő feszültségeket ebbe a koordinátarendszerbe. Van egy darab tau PXZ, amely negatív. Tau PXZ. Ugye ebben a síkban nem találunk vízszintes koordinátát, tehát szigma feszültséget. Tehát ez a pont rögtön az X normálisú síkot jellemzi, hogy egy tauval. A másik Z normálisú síkunkban is van egy tau, azt is rajzoljuk fel. Azonos értékre az előzővel, ez tau P ZX. Itt sincs szigma feszültség, tehát vízszintes koordináták megint nincs. Tehát akkor ez a pont rögtön önmagában a Z normális húsíkot jellemzi. Tehát az X és a Z normális húsík feszültségeit ábrázoltuk, amelyek egy-egy pontként jelentek meg ebben a koordinátarendszerben. Kössük össze a két pontot. Ez az összekötő vonal lesz a kör átmérője, a felező pont a kör középpontja, amely az origóba esik. És akkor ez alapján már ugye a körünket meg tudjuk rajzolni. És keressük meg a körkerületén azt a pontot, amelynek a legnagyobb, illetve azt a pontot, amelynek a legkisebb a vízszintes koordinátája. Ez a két pont lesz. Ők a két fő feszültségünk, a szigma P1 a maximális, a szigma P2 pedig a minimális fő feszültségünk lesz. Ugye ez a kör a pontjaival ábrázolja valamennyi síkhoz tartozó feszültségek értékeit, tehát a morkör grafikusan jeleníti meg a pont feszültségi állapotát, végtelen sok pontocska helyezkedik el a kör kerületén, mindegyik pont egy felvehető síkhelyzet feszültségi értékeit adja meg, tehát minden síkhelyzet rajt feszültségi értéke a kör kerületén lévő pontok valamelyikében megvalósul, tehát minden síkhelyzet ábrázolásra került a kör kerületén egy pontban, tehát minden helyzetet látva döntöttük el, hogy melyik a legnagyobb és melyik a legkisebb érték a összes síkhelyzet vonatkozásában. Úgy könnyű dolgunk van, tehát nem szükséges bármiféle képletet innentől kezdve kreálnunk a szélső értékek kiszámítására, hiszen látjuk, hogy azonos nagyságú kell, hogy legyen a két fő feszültség a kiszámított tauval, természetesen az előjelek figyelembevételével, tehát a szigma P1-ről megállapíthatjuk, hogy az plusz 29,717 newton per négyzetmilliméter, a szigma P2 pedig mínusz 29,717 newton per négyzetmilliméter. Ezen kívül tudjuk, hogy az alfa is megjelenik ebben a ábrázolásban, ugye itt mínusz két alfaként, az alfa szög pedig nem más, mint a eredeti síkhelyzeteket elfordító szög abban a síkhelyzetben, amelyekben a fő feszültségi értékek működnek, tehát a fő síkok helyzetének és a kiindulási síkhelyzeteknek a egymással bezárt szögét szeretnénk megkapni. Leolvasható könnyedén itt, hogy ez 90 fok, tehát akkor az alfánk a mínusz két alfából kifejezve mínusz 45 fok lesz. Tehát az eredeti helyzetekhez képest mínusz 45 fokkal elfordulva kapom meg azokat a síkhelyzeteket, amelyekben a fő feszültségek működnek, és amelyekben nem alakul ki függőleges koordinátatát, amikben nincs tau feszültség. Ezzel a P ponttal meg is vonnánk, térjünk át a Q pont vizsgálatára. Érdemes rögtön észrevenni, hogy a Q pontban már a hajlításból is kialakul majd feszültség, méghozzá egy húzó feszültség, hogyha a nyomaték forgatását elképzeljük, hiszen itt már van száltávolságunk, nem fekszik rajta a pont a semleges tengelyen, tehát tudunk egy szigma feszültséget számolni. Ami viszont kiesik, az a nyíróerő hatása, hiszen a Q pont fölött már nincs elcsúszni akaró részünk, tehát a nyírás képletébe nem tudunk beírni statikai nyomatékot, az elcsúszni akaró rész statikai nyomatéket, ami lenullázott a feszültség értékünket a nyírás hatására. A csavarás pedig továbbra is tau feszültségek fog működtetni a Q pontban, mégpedig forgatási értelmét megvizsgálva egy jobbra mutató nyírófeszültséget fog produkálni, tehát jobbra szeretné elnyírni a elemi hasávunkat, ha ezt berajzoljuk, akkor itt egy ilyen feszültségre számíthatunk, ezt nevezzük el tau Q-nak, X normális húségban működik Y irányban, tehát tau Q X Y-nak. A dualitás szerint akkor itt működnie kell egy tau Q YX-nek is azonos nagysággal, illetve a hajlítás hatására akkor ugye van egy húzó feszültségünk ebben a síkban, ugye ez a sík lapocska az, amely beleilleszkedik a keresztmetszeti síkba, tehát amit itt egy négyzetként látunk, ezt húzza a hajlításunk, tehát akkor itt van még egy sigma QX-ünk is. Számítsuk ki ezen értékeket, tehát kezdjük a sigma Q X-el, MY per EY szor ZQ. Összefüggéssel tudjuk ezt számítani, hogy a ZQ a változó a képletben, a Q pontig mért száltávolságot jelenti az Y tengelytől mérve. Helyettesítsünk be a megfelelő paramétereket, MY 3,6 kN, tehát 3,6 × 10⁶ Nm. Az inercia az Y-tengelyre 6,362 × 10⁵, és a súlyponti távolság a Q pontig pedig a kör sugara, vagyis 30. Ha kiszámítjuk a feszültséget, akkor 169,76 N per négyzetmillimétert kapunk pozitív megoldásként. Nézzük a csavarásnak a hatását, abból az állásából következően látjuk, hogy egy negatív feszültség fog ébredni, tehát mínusz, és a képlet hasonló módon íródik föl, mint az előző esetben, tehát MC per E0 szor R. És igazából, mivel a P és a Q pont azonos körkerülten fekszik, azonos lesz a súlyponton, mert távolságuk, így azonos értékű feszültség fog bennük kialakulni, azzal a különbség, hogy a P pontot a csavarú nyomaték lefelé, pontot pedig jobbra szerette volna elnyírni. A rendkedvére azért helyettesítsünk be, tehát 1,2 × 10⁶ a nyomaték newton milliméterben, osszuk le az 1,272 × 10⁶-os polális inerciával, és szorozzuk 30-al. És továbbra is mínusz 28,302 lesz a feszültségünk, mint az előző esetben a csavarás hatására. Megint ugyanaz a feladat, síkbeli feszültségi állapotunk van most. A Z normális síkban nem kaptunk feszültséget, tehát a síkbeli feszültségi állapotunk síkja az X, Y sík. Tehát most a Z körül forgatjuk a elemi hasávunkat, új sík helyzeteket felvéve, ezáltal mindegyikben feszültségeket elképzelve próbáljuk meghatározni ezek összességéből a lehető legnagyobb és a lehető legkisebb feszültségi értékeket, tehát a fő feszültségeket, a sigma 1-et és a sigma 2-t. Rajzoljuk fel akkor ez a feszültségi markert, ábrázoljuk először az X normális sík feszültségeit két koordinátával ebben a koordinátarendszerben. Tehát van egy sigma X-ünk, ezt vegyük fel körülbelül ekkorának, tehát sigma Q X, van egy negatív, nála jóval kisebb tau Q XY-unk, a két koordinátából pedig kapunk egy pontot, amely pont az X normális húsíkot jellemzi a megadott feszültségekkel. Ábrázoljuk az Y normális húsíkban lévő feszültségeket is. Ez egy darab tau Q YX lesz, szigma ugye itt nincs, tehát vízszintes koordinátát nem tudunk felrajzolni, tehát ez a pont rögtön az Y normális húsíkot jellemző pont lesz. Kössük össze a két síkot jellemző pontunkat. Ez az összekötő vonal lesz a kör átmérője, a felező pont a kör középpontja. Rajzoljunk köré egy kört. Ez a feszültségi morkörünk, amely pontjaival az összes lehetséges sík helyzetet ábrázolja, az azokban működő feszültségi értékeket, és ezek figyelembevételével a lehető legnagyobb és lehető legkisebb értékeket jelöljük be. Ő a maximum, ő pedig a minimum lesz. Itt már szükségünk van egy bonyolultabb számítási összefüggés alkalmazással, ezt az összefüggést itt előre megadtuk, hogy itt azzal a különbséggel kell használnunk ezt az összefüggést, hogy a síkunk, a feszültségállapotunk síkja az XY lesz és nem az XZ, tehát az indexeket megfelelő módon kicseréljük az eredetileg megadott képlethez képest. Ennek megfelelően, tehát akkor a fő feszültségek sigma Q 1 és 2, a sigma X, vagyis a sigma QX és a sigma QY összeadásából adódnak osztva 2-vel, tehát itt a Z-t kicseréltük megfelelő módon Y-ra, plusz-minusz gyakorlat sigma QX minusz sigma QY per 2 négyzeten plusz tau Q XY a négyzeten, az egész a gyakorlat. Ugye megállapítod, hogy ez az összefüggés nem más, mint az első tagjával a kör középpontja, a második tagjával pedig a kör sugara, amelyet Pitagorasz tételből tudok előállítani a derékszögű háromszög felhasználásával, annak a két befogójának a behelyettesítésével. A középponthoz a sugarat hozzáadva a szigma 1-et, középpontból a sugarat kivonva sigma 2-t fogom tudni előállítani, hogy ezt a plusz-minusz jelölés mutatja az összefüggésünkben. Helyettesítsünk be, 169,76 plusz 0 per 2 plusz-minusz gyakorlat 169,76 mínusz 0 per 2 négyzeten plusz mínusz 28,302 a négyzeten. Ha összeadjuk ezt a két tagot, akkor a szigma 1-et kapjuk meg, ha kivonjuk, akkor pedig a szigma 2-t. Ez alapján a megoldásunk szigma Q1 174,35 newton per négyzetmilliméter, a sigma Q2 pedig mínusz 4,594 newton per négyzetmilliméter lesz. Itt is számítsuk ki a szöget, a mínusz két alfát, amellyel el kell fordulnunk az eredeti helyzethez képest, hogy a fősíkok helyzetét megkapjuk. Megint csak a derékszögű háromszög felhasználásával befogók arányát vizsgáljuk, amely ugye egy tangens szögfüggvényt eredményez, tehát tangens két alfa egyenlő. Ennek az összefüggését is megadtuk. És a megfelelő indexekkel kétszer tau q xy osztva sigma q x minusz sigma q y-nal helyettesítsünk be. Kétszer mínusz 28,302 osztva 169,76 mínusz nullával, végezzük el ezt a műveletet, akkor kapunk egy olyan eredményt, ami mínusz 0,3334 lesz. Innen fejezzük ki ugye először a két alfát, egy arkusz tangensen, azt osszuk el kettővel, és a kapott alfán pedig mínusz 9,22 fok lesz, tehát ezzel a szöggel kell elfordulnunk, hogy a fő helyzetekhez jussunk, amelyekben a megkapott szigma 1 és szigma 2 főfeszültségek működnek, tehát ezzel előállítottuk mindkét pont főfeszültsége értékeit.